98,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország megvétózta az Ukrajnára vonatkozó közös nyilatkozatot az Európai Uniós csúcson. A tagállamok ezért külön dokumentumban álltak ki újra Ukrajna mellett, a vétó azonban Ukrajna csatlakozási tárgyalásait is lassítja. A tagállamok kimondták, hogy támogatják Ukrajna honvédő háborúját és az ország uniós csatlakozását, a csatlakozási tárgyalásokban azonban csak egyhangú döntéssel lehet előrelépni, amit így akadályoz a magyar vétó. Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter már kedden bejelentette, hogy Magyarország nem fogja támogatni a közös nyilatkozatokat. Az uniós ügyekért felelős miniszter közölte, a tervezett számos stratégiai pontban ellentétes a magyar kormány álláspontjával és a nemzeti érdekekkel. Magyarország ugyanis nem támogatja Ukrajna EU csatlakozásának felgyorsítását, és a jelenlegi megfogalmazás nem alkalmas arra, hogy a magyar kormány érdemben tárgyaljon róla. Hétfőn Riádban orosz-amerikai tárgyalások lesznek Ukrajnáról, közölte Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, újságíróknak nyilatkozva pedig azt hangoztatta, Európa militarizálódni kezdett és a háború pártjává vált. Az ukrán biztonsági szolgálat az ukrán különleges műveleti erőkkel együttműködve az Oroszország Szaratovi régiójában található Engels település katonai repülőterére mért csapást, közölt az ukrán vezérkar a Facebookon. A közlemény szerint a katonai létesítményt a megszállók légiereje elsősorban Ukrajna terület elleni rakétacsapások indítására és terrortámadásokra használja a polgári lakosság ellen. 92 évesen elhunyt Witold Fokin, a független Ukrajna első miniszterelnöke, hozta nyilvánosságra unokája Maria Fokina a Facebookon. Fokin 1991. augusztus 24-től, Ukrajna függetlenségének kikiáltásától 1992. október 1-ig volt az ország miniszterelnöke. Megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében minden hazai településen bankautomatának kell lennie. Az indoklás szerint erre a lakosság pénzügyi szolgáltatásokhoz való akadálytalan hozzáférés érdekében van szükség. A csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehetne venni a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogszabálytervezete szerint. A CSED extra július 1-én lépne hatályba, az intézkedés pedig a folyó ellátásokra is vonatkozna. A tárca társadalmi egyeztetése bocsátotta a dokumentumot. Az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a jedlikányos energetikai programmal a kormány, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Czepel Gábor a Facebook oldalán azt írta, a program 96 milliárd forint értékű beruházást jelent. Ebben az évben 14 alkalommal történt baleset vasúti átjárókban, amelyekben 5-en hunytak el, közölte a MÁV pályaműködtetési ZRT debreceni területi igazgatója a Tiszaeszlárnál történt baleset helyszínén. Hadnagy Attila elmondta, a Szabolcsi település határában lévő fénysorompóval biztosított átjáróba a tilos jelzés ellenére hajtott be egy személyautó és összeütközött a személyvonattal. A vonat kisiklott és félig leborulva állt meg, a személyautó a sineken akadt, baloldala teljesen összerancsolódott. Júniusig elkészül a Budapest és Eszék közötti utolsó autópályaszakasz és ezzel az észak-déli európai közlekedési folyosó, az úgynevezett Koridor 5C teljes horvátországi része kész lesz, írta a Večernyi Liszt című horvát napilap. A magyarországi M6-os szakaszt a horvát határig már tavaly befejezték. Eltemették azt az 59 embert Kocsoniban, akik a vasárnap hajnalban történt észak-macedóniai diszkótűz során vesztették életüket. 196-an sérültek, meg közöttük 20 fiatalkorú, 80 sérültet külföldön, köztük Magyarországon ápolnak. Szerbiában elfogadta a parlament a miniszterelnök lemondását és ügyvezető kormány alakult. A képviselőháznak 30 napja van arra, hogy új kormányt válasszon, ellenkező esetben előrehozott parlamenti választást kell tartani. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 4, napközben plusz 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Felfüggesztették a pápa nem invazív gépi lélegeztetését. Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára. Az imádság csöndjében hallhatjuk meg Isten hívását. Parolin Bíboros. Az ukrán-orosz tűzszüneti tárgyalások hozzanak igazságos, tartós békét. Bizonytalan a helyzet Szíriában a helyi egyház szerint. Jelenlét. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt harmadik vasárnapjára. Felfüggesztették a pápa nem invazív gépi lélegeztetését. Csökkentették a magas áramlású oxigénterápiát. Előre haladás tapasztalható a mozgásszervi és légzőszervi gyógytornában. Ferenc pápa szerdán reggel szentmisét mutatott be Szent József ünnepén. Az orvosok szerint a tüdőgyulladást sikerült visszaszorítani, még ha nem is múlt el. A vizsgált értékek a normál tartományban vannak. Egyelőre nem született döntés a nagyheti szertartásokkal kapcsolatban. A Szent Atya klinikai állapota továbbra is javul. Felfüggesztették a nem invazív gépi lélegeztetését, valamint kevesebb magas áramlású oxigénre van szüksége. További eredmények mutatkoznak a gyógytornában és a légzőszervi fizioterápiában egyaránt. Március 19-én reggel a pápa szentmisét mutatott be Szent József ünnepén, olvassuk a szerdán este közzétett szentszéki nyilatkozatban. A tüdőfertőzését sikerült megfékezni az orvosoknak, bár még nem múlt el a gyulladás. A klinikai vizsgálatok értékei nem térnek el a normálistól. A Szent Atya továbbra is láztalan. Szerdai napját a kezelésekkel, imádsággal és egy kis munkával töltötte. Ami a nagyheti szertartásokat illeti, még nem született döntés. Mivel a pápa állapota stabil, a következő orvosi jelentés a jövő hétre várható. A Szentszék pénteken és jövő hétfőn további általános tájékoztatást ad majd az újságíróknak, a február 14-e óta kórházban lévő pápáról. Ferenc pápa. Az imádság csöndjében hallhatjuk meg Isten hívását. Közzétették a Szent Atya üzenetét, amelyet a május 11-én esedékes hivatások világnapjára írt. A pápa arra buzdítja a fiatalokat, hogy bízzák magukat Istenre, aki soha nem okoz csalódást. A szegényekkel szembeni igazságtalanságok, az önző jólét közönye, a háborús erőszak fenyegeti a lelkükben táplált szép életterveket. Az Úr mégsem hagy a bizonytalanságban, hanem érezteti velünk, hogy szeret. Nagy lelkűen odajándékozni az életünket, bátran válaszolni a belső hívásra. Ebből indul ki Ferenc pápa üzenetében, amelyet a Gemelli kórházból fogalmazott meg a hivatások 62. világnapjára, melyet május 11-én tartunk. Az egyházban minden hivatás, legyen az világi, papi vagy szerzetesi, a reményjele, amelyet Isten táplál a világ iránt. Az új nemzedékek elveszettnek érzik magukat a jövővel kapcsolatban. Őket a pápa arra buzdítja, hogy bízzanak a gondviselésben, mert Isten nem okoz csalódást. A fiatalok gyakran bizonytalanok a munkatávlataikat illetően, egyfajta identitás válságot élnek át, mely az értelem és az értékek válsága, amit pedig a digitális zűrzavar még nehezebbé tesz. A szegényekkel szemben igazságtalanságok, az önző jólét közönye, a háborús erőszak fenyegeti a lelkükben táplált szép életterveket. Az Úr, aki ismeri az emberi szívet, mégsem hagy bizonytalanságban, hanem éreztetni akarja velünk, hogy szeret, hív, és a remény zarándokaiként küld minket. Befogadni, megkülönböztetni és elkísérni. Erre a három magatartásra van szükség a hivatás pasztorációban, melyet meg kell erősíteni, segítségül hívva a Szent Lelket. Meg kell ismerni olyan szent és boldog fiatalok életét, akik hivatásukat úgy élték meg, mint a teljes boldogság felé tartó utat, az élő Jézussal való kapcsolatban. Olyan emberekre van szükség, akik meg tudják hallgatni, és tisztelettel el tudják fogadni a hivatásukat kereső személyeket, akikben ők megbízhatnak. Bölcs vezetőkre van szükségük, akik készek segíteni nekik, és olvasni Isten jeleit, melyeket útjuk során küld nekik. Elő kell segíteni a keresztény hivatás gondozást, az élet és az emberi tevékenység különböző területein, támogatni a lelki nyitottságot Isten hangjára. Ebből a célból fontos, hogy a nevelési és lelkipásztori folyamatok megfelelő teret szenteljenek a hivatás kísérésnek. Az imádság csöndje elengedhetetlen ahhoz, hogy meghalljuk a hívást, emlékeztet üzenetében a pápa. A fő az, hogy egyetlen hivatásra se elsősorban önmeghatározásként tekintsünk, hanem úgy értelmezzük, mint a szolgálatra adott, szabad és tudatos választ. Ebben a megvilágításban a hívást a közösség segítségével kell felfedezni. A hivatás ugyanis sosem olyan kincs, mely a szívünk mélyén elzárva marad, hanem a közösségben növekszik és erősödik, mely hisz, szeret és remél. Aki meghallja Isten hívását, az nem hagyhatja figyelmen kívül sok testvérünk kiáltását, aki kirekesztve, megsebezve, elhagyatva érzi magát. Minden hivatás arra a küldetésre hív, hogy elvigyük Krisztus jelenlétét oda, ahol a legnagyobb szükség van világosságra és vigasztalásra. A világi hívők különösen arra kaptak meghívást, hogy Isten országának sója, világossága és kovásza legyenek társadalmi és szakmai feladatvállalásuk által.
Parolin bíboros, az ukrán-orosz tűzszüneti tárgyalások hozzanak igazságos, tartós békét. Pietro Parolin bíboros államtitkár az újságíróknak beszélt a pápa leszerelési felhívásáról, és nyitottságra szólított fel a párbeszédben, hogy véget lehessen vetni Oroszország-ukrajnai háborújának. Amikor újra a felfegyverkezés történik, előbb-utóbb használni is kell a fegyvereket, igaz? Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár így értékelte több európai nemzet közelmúltbeli törekvését az újra felfegyverkezésre, mivel a nemzetközi kapcsolatok mélyreható változás előtt állnak. Parolin bíboros hétfőn este a marokkói Szentszéki Nagykövetség által szervezett a Ramadan Table, Iftar című rendezvényen nyilatkozott az újságíróknak. Európa újra a felfegyverzésének tervére vonatkozó kérdésre a bíboros rámutatott, hogy a Szentszék az első világháború óta általános és ellenőrzött leszerelést szorgalmaz. Ezért nem lehetünk elégedettek azzal az irányjal, amelybe a dolgok haladnak, tette hozzá. A bíboros az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszüneti tárgyalásokkal kapcsolatos kérdésre is válaszolt. Megjegyezte, úgy tűnik, hogy Oroszország bizonyos feltételeket szabott, különösen a tűzszünet betartásának ellenőrzését illetően. Reméljük, hogy nem szabnak olyan előfeltételeket, amelyek megakadályoznák a párbeszéd elindítását, mondta. Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentszék támogatja a megbeszéléseket, és reményének adott hangot, hogy azok további tárgyalásokhoz vezetnek, amelyek véget vethetnek a háborúnak, és megteremthetik az igazságos és tartós békét, amelyre régóta vágyunk. Mivel Ukrajna végre kifejezte készségét, reméljük, hogy a másik oldalon is lesz hajlandóság a tűzszünet kezdeményezésére. Ferenc pápa egészségi állapotával kapcsolatban a bíboros államtitkár arra kért mindenkit, hogy támaszkodjon az orvosi közleményekre, amelyek pontos információkat adnak a pápa állapotáról. Parolin bíboros elmondta, hogy a múlt héten találkozott a pápával, és jobb állapotban találta őt, mint amikor először járt nála. Hangsúlyozta, hogy a látogatások során a pápa útmutatást ad a megoldást igénylő kérdésekre és problémákra. Arra az újságírói kérdésre, hogy Parolin bíboros és Ferenc pápa megvitatták-e lemondásának lehetőségét, a bíboros azt válaszolta, egyáltalán nem. Szíria. Az a néhány bizonyosság, ami létezett, mára eltűnt. Az aleppói püspök és egy helyi pap leírja az országban kialakult jelenlegi helyzetet, miután néhány hónapos békét követően hetek óta kiújult az erőszak. Szíriában gyilkosságok, emberrablások, lopások, zaklatások és gyilkosságok jellemezték az elmúlt heteket. A Bashar el-Assad rezsim december elején bukott meg, és három hónappal később ismét kitörtek a zavargások. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja szerint az Assad elűzése óta eltelt 100 nap alatt 4700 civil halt meg. Hónapokig tartó béke után a konfliktus újra fellángolt, miután az el-Assad párti támogatók halálos csapást mértek egy biztonsági járőrre. Megtorlásként a szunnita iszlamista vezetésű kormányt támogató fegyvereseket célzott támadások végrehajtásával vádolják. Az aleppói latin rítusú katolikus plébános és az aleppói latin rítusú katolikus hívek apostoli helytartója a keresztény média központtal beszélgetve ismertette a keresztények helyzetét és a szíriai béke elérésében játszott szerepüket. Az aleppói latin rítusú katolikus plébános Bahzsad Karakah atya bizonytalannak minősítette az aleppói és a szíriai légkört. A rendszer bukása nem jelenti automatikusan a normális élethez való visszatérést, magyarázta, rendkívül nehéznek nevezve a jelenlegi helyzetet. Az emberek félelemben élnek, és bizonytalanok abban, hogy mit hoz a jövő, mert ahogy Karakah atya kijelentette, az a néhány bizonyosság, ami létezett, mára eltűnt. Ez a mostani erőszak a legrosszabb Assad decemberi megbuktatása óta, amely véget vetett a 13 évig tartó véres polgárháborúnak. Az aleppói latin rítusú hívek apostoli helytartója Hanna Zsaluf püspök hangsúlyozta, hogy a különböző csoportok közötti összecsapások szégyenletesek. Kijelentette, hogy azok, akik a múltba való visszatérésre vágynak, elfelejtik, hogy a történelem soha nem halad visszafelé, hanem csak előre. A keresztények kisebbségben vannak az országban, a polgárháború után a szíriai lakosság mintegy 2%-át teszik ki. De Zsaluf püspök és Karakah atya is azzal érvelt, hogy jelenlétüknek fontos szerepe van a megbékélésben. Karakah atya pártatlannak nevezte a keresztény közösséget, mivel soha nem harcoltak és nem használtak erőszakot céljaik elérése érdekében. Ezt tette lehetővé számukra, hogy még mindig hitelesek maradjanak a szíriaiak körében. Ez az elfogulatlan megközelítés pedig azt jelenti, hogy a keresztények hidat képezhetnek a különböző csoportok közötti párbeszédben. Mivel Szíriában jelenleg a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válsága zajlik, közel 15 millió ember szorul egészségügyi ellátásra, a plébános arra biztatta a keresztény közösséget, hogy legyenek jelek a körülöttük élők számára. Egy olyan országban, ahol a vallásszabadság veszélyben van, és inkább a fanatizmus erősödik, Karakah atya arra hívott, ez nem tántoríthat el minket, hanem inkább arra ösztönözzön bennünket, hogy legyünk kreatívabbak.
Jelenlét. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt harmadik vasárnapjára.
Egy szegény asszony talált egy tojást. Boldogan összehívta a családot és közölte velük terveit. Nem esszük meg, mondta, hanem átviszem a szomszédasszonyhoz, hogy tegye a kotló alá és keltesse ki. Így hamarosan lesz egy csibénk, amelyből nem sokára tyúk lesz. Természetesen azt sem esszük meg, hanem hagyjuk, hogy legyenek csirkéink, majd tyúkjaink és még több tojásunk. Nem eszünk sem tojást, sem csirkét, de még tyúklevest sem. Mindent eladunk, és az árán veszünk egy borjút. Neveljük a borjút, amíg tehén nem lesz belőle. A tehénnek lesz sok borjúja, nekünk meg lassan egy egész csordánk. Eladjuk a csordát is, veszünk az árán telket, a telekre építünk. Az egyik részt eladjuk, és veszünk rajta... Amíg nagy lelkesedéssel így szónokolt, a tojás kicsúszott a kezéből. Leesett a földre, és nem maradt belőle más, csak egy álom. Az Istennel való kapcsolatról szól az élet. Az élet ajándék. S ha valóban ajándékként élek meg mindent, akkor minden napnak őróla kellene szólnia, s akkor vagyok igazán, hiszen ő mindig van, mindig jelen van. Csak akkor élek igazán, ha őrá fókuszálok. Neki adom figyelmem, ő meg adja erejét. Ha nem ezt teszem, mindent elmulasztok. Az ajándékba kapott életem sem lesz más, csak egy álom. Elejtek mindent, mint a tojást a szegény asszony, és széthull életem, ha csak hangzatos terveimet megosztom másokkal, de nem adom oda magam Istennek, aki életem minden egyes pillanatában jelen van. Csak én nem vagyok jelen a pillanatban. Nagybőjt harmadik hetében Isten igéje arra hív, hogy kezdjek újra. De nem csak felszínesen, látszat szerint, hanem teljes odaadással, teljes figyelemmel. Hogy a meghívást komolyan vegyem, Jézus elmondja a terméketlen fügefa esetét, amelyet gazdája ki akar vágni, mert az csak levelet hoz, de gyümölcsöt nem. Egy élő fa a maga érdekében terem leveleket, hiszen azokon keresztül lélegzik és veszi fel az energiát a naptól. A levelek adják a fa koronáját és szépségét. Az élő fa ugyanakkor főként mások érdekében terem gyümölcsöt, amely táplálékot jelent a méheknek, a rovaroknak, a madaraknak és az embereknek. A fa tehát azért terem levelet, hogy jót tegyen önmagával, míg gyümölcsöt azért hoz, hogy jót tegyen másokkal. A kettő szorosan összefügg. A megtérés mentalitásváltást jelent. Elsősorban gondolatvilágom megváltoztatását. Isten igéjével élek, hogy jól legyek magamban, de itt nem állhatok meg. Mint Jézus tanítványa, arra kaptam meghívást, hogy gyümölcsöt hozzak, és ne csak leveleket. Ez pedig Istenbe gyökerezés nélkül nem lehetséges. A mentalitás váltás sem. Mózes élete is ezt igazolja. Sokan beszélnek megvetéssel az Ószövetség szereplőiről, gazembereknek titulálva őket. Ezt teszik Mózessel is, aki több hibája mellett még ölt is. Meg lehet magyarázni ezt a tettét is, de a magyarázkodások nem törlik el a tényeket. Mózes bizony gyilkolt, mégis az Ószövetség egyik fontos kulcsembere. Miért kulcsember Mózes? Azért, mert nem csak előélete volt, hanem utóélete is. Amikor Isten megjelenik, Mózes fél rátekinteni, ahogy olvassuk a kivonulás könyvének harmadik fejezetében, a hatodik versben. Miért félt rátekinteni? Előélete miatt. Isten jelenlétében azonban elkezd gyógyulni, és ez a folyamat végigvonul egész életén. Úgy gyógyul, hogy folyamatosan tudatosítja Isten jelenlétét, folyamatosan beszél Istennel, és Isten is beszél hozzá. Így nem csak világossá válik számára küldetése, hanem Istennel együtt képes beteljesíteni azt. Ahogy V.L. Moody fogalmazta meg vele kapcsolatban, idézem, Mózes 40 évet töltött úgy, hogy valakinek hitte magát. Megint 40 év alatt meglátta, hogy valójában egy senki. Majd újabb 40 év alatt rádöbbent, hogy Isten mit is tud kezdeni a senkivel. Eddig az idézet. Mindenkinek van előélete. Isten jelenlétében azonban begyógyulnak múltam, sebei, és folyamatosan feloldódik bennem minden, ami megkötve tart. Az ő jelenlétének tudatosítása mindig segít az Istenhez való folyamatos visszatérésben. Aki azt akarja, hogy el ne vesszek, hanem örökké éljek. Ő általa, ő vele és ő benne. Így tudom teljesíteni küldetésemet, végezni munkámat is.
Jelenlét. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2012. január 4-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Szűz Mária istenanyaságáról, Takács Mátéval, Lóci Tamás atya beszélgett.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjának tagjaival. A nagybőti szentidőben járunk, és éppen ezért egy különleges témán gondolkodtam, hogy miről is beszélgethetnénk ma itt a stúdióban, és még az is lehet, hogy nem is egy műsor kerekedik ki belőle, hanem akár több műsor is megvalósulhat. Arra gondoltam, hogy jó lenne kicsit beszélgetni a keresztútnak a 14 állomásáról, amit inkább általában csak az imádságokban hallunk, vagy ott találkozunk ezekkel a stációkkal, ezekkel a történésekkel, és érdemes lenne kicsit megvizsgálni akár így beszélgetésben, hogy mit jelentenek ezek a stációk, mit jelent a keresztút, mint olyan, hogyan alakult ki ennek a szokása, és hogy tulajdonképpen egyik vagy másik stációnak, keresztúti állomásnak mi az üzenete felénk mai 21. században élő keresztények felé. A keresztút önmagában, mint olyan, tulajdonképpen Jézus szenvedésének a megismerése, Jézus szenvedés történetének és a halálba vezető útjának a megismerése. Minden keresztutat úgy kezdünk, hogy Jézussal akarunk együtt menni ezen az úton, persze mi csak lélekben tudunk csatlakozni a keresztúthoz, hiszen nem voltunk ott és nem éltük át fizikálisan, tehát így nem is tudunk azonosulni teljesen ezzel a szenvedésekkel teli úttal, de lélekben össze tudunk vele kapcsolódni. Ferenc pápa, amikor a keresztútról beszél, a következőt mondja: a keresztúton Jézussal együtt járunk. Jézus az út, és mi vele fogunk menni, mert ő maga is végigjárta az utat. Amikor közöttünk volt, gondoskodott a betegekről, segítette a szegényeket, igazságot tett, prédikált, tanított, járta az utat. Fontos az, hogy az imádságok alkalmával a keresztút a szívünkbe vésődjön. A Kálvária útja, a keresztút a szívünkbe épüljön be. Jézusra nézünk a keresztúton, majd ahogy elhalad, mi is utána megyünk. Jézus útja maga az Isten, aki kilép önmagából, hogy közöttünk járjon. Ferenc pápa szavai a keresztútról ezek voltak, illetve még azzal egészíti ki, hogy Jézus át akarja ölelni az életünket. Igen, a tiédet és mindannyiunkét. És azt mondja, hogy azt is jó tudatosítani, hogy Jézus az utat értünk járja. Jézus értem vállalja ezt az utat, érted vállalja ezt az utat, hogy az életét adja. És ahogy a János evangéliumban olvassuk, senkinek sincs nagyobb szeretete, mint annak, aki életét adja barátaiért. Senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja másokért. Ezt Jézus tanította. Ezért van az, hogy amikor a nagybőti szentidőben különösképpen a megfeszített Krisztusra nézünk, még ha fájdalmasan is néz ki, meglátjuk annak a szeretetnek a szépségét, hogy mindannyiunkért az életét adta. A keresztút tulajdonképpen éppen ezért az alapja minden imádságunknak, hiszen arról szól, hogy mit tett Jézus. Hogy mit tett Jézus azért, hogy megváltson bennünket, hogy a megváltás örömhírét közvetítse. Számotokra mit jelent a keresztút? Mennyire ismeritek a keresztútnak a hagyományát, mennyire él a ti hitéletetekben, vallásgyakorlatotokban a keresztút? Krisztát ugye egyik irányból, Timit meg a másik irányból kérdezzük, mert mind a ketten más utat jártatok be az egyházi hagyományok vagy szokások megismerésében. Neked milyen emlékeid vannak, Kriszta, ilyen legkorábbi emlékeid a keresztút járásról?
Hát a legkorábbi emlékem az sajnos felnőtt koromban van. A akármilyen hihetetlen. Gyerekkorunkban is elmentünk, de nem igazán fogtuk fel az értelmét. Tehát az a baj, hogy az volt szerintem a gond, hogy igazából nem kaptunk erről úgymond komolyabb tanítást, vagy részletesebb tanítást, hogy mi is ez. Viszont nekem az egyik legkedvesebb imádságom a keresztút. Ez nem jelenti azt, hogy hú, akkor mindig járom, és sikerül minden pénteken, ilyenkor nagybőjtben azért sikerül, de egyébként minden nap nem, de rengeteget közeledtem Jézushoz az ő kegyelméből a keresztút által. Tehát, hogyha igazából végig megyek rajta, én a Kolosszeumbeli keresztutakat szeretem, van egy ilyen könyv, ami összegyűjtötte a Kolosszeum keresztútjainak az elmélkedéseit, állomásait, hihetetlenül jó, tehát én ajánlanám a kedves hallgatóknak is, aki nem ismeri esetleg. Valami szenzációs van, amikor Jézus csak is emberi oldalról mutatja be, hogy végig járta a keresztutat, hogy milyen gondolatai lehettek. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki, bárki belefog úgymond most kicsit egyszerűbben fogalmazni a keresztútjárásban, mindig megtalálja az életének egy részletét ezen a keresztúton.
Nyilván nekem nem volt előismeretem erről, tehát nem is nagyon tudtam. Láttam templomokban ugye magát a stációkat ábrázoló képeket, vagy szobrokat, de igazából magával a folyamattal tisztában voltam, mert mint ahogy mondtam, tehát én a Bibliát olvastam, tehát így a folyamatot azt tudtam, de megérinteni az jóval később érintett meg. És minél inkább törekszem arra, hogy a Jóistent minél közelebb engedjem magamhoz, és őt jobban megismerjem, annál inkább van hatással rám, így a mindennapokban is. De mint ahogy Kriszta is mondta, nekem elsősorban ilyenkor a nagybőjti időszakban erősödik ez fel, tehát ilyenkor mindenképpen időszakítok arra, hogy péntekenként ugye a teljes keresztutat, de minden nap eszembe jut érdekes módon egy-egy történés a keresztúttal kapcsolatban.
A keresztútnak érdekes a történetéről, hogyha egy picit szeretnénk jobban ismereteket gyűjteni, szerezni, akkor egészen messzire nyúlik vissza maga a keresztútjárás hagyománya, körülbelül a 14. századra, amikor a ferencesek, ugye akik a Szentföld őrzői, az odaérkező zarándokokat végig vezették azon az útvonalon, ahol a hagyomány szerint Jézus is végig haladt. Az úgynevezett pretórium a pilátusi ítélet helyétől a Szent Sírig, gyakorlatilag a Golgotáig, ahol keresztre feszítették. Ugye 14 emlékhelyet alakítottak ki ezen az úton. Igaz, hogy a stációk száma változó volt, volt 7, volt 12, aztán 14. Volt, ahol már az 1500-as évek második felében 43-ig bővítették a stációkat. Aztán végül is a 14 stációs keresztút lett világméretű, és terjedt el, ami Szent Lénárd nevéhez fűződik, aki gyakorlatilag ezt a formát terjesztette és fogadta el, és nagyon sok helyen hozzácsatoltak, főként a II. Vatikáni zsinat hatására egy 15. állomást is, de ezt kevés templomban ábrázolják, ez a feltámadás állomása, a 15. állomás, de ez is teljesen elfogadott mostanság, hogy ezt is hozzácsatoljuk a keresztúthoz. Mindenképpen a ferences szerzetesek voltak a keresztúti állítatosság legbuzgóbb terjesztői, akik a keresztutat régi latinos nyelven Szent Circulusnak nevezték. Ez ugye azt jelenti, hogy Szent Körjárás, vagyis mindig körbejárták ezeket a képeket, tehát nem egy helybe állva imádkoztak, hanem végigjártak, körbejártak a templomon, aztán később nem csak a templomon, hanem a templomon kívül a Kálvária dombokon és azokon a helyeken, ahol felállították Jézus szenvedésének a 14 állomását. Mindenképpen Szent Lénárd nevéhez kötődik, aki az 1600-as években élt, az 1600-as évek második részében ő volt az, aki ezt az állítatosságot rendszeresítette. Ő maga a feljegyzések szerint 576 ilyen 14 stációs keresztutat állított fel és épített meg azért, hogy ezt az állítatosságot terjessze. Őt nevezték régen Itália apostolának is. 40 éves missziós működése idején 326 népmissziót, prédikációt tartott Észak- és Közép-Olaszországban. Később szentté avatták. A hagyományos keresztútnak sok üzenetet hordozó állomása van, és ezek az állomások, vagy más nevükön stációk Jézus szenvedését ábrázolják, és Általában templomon belül, vagy templomon kívül állítják fel ezeket. A templomban ugye keresztúti képeket szoktunk látni a falon, körbe 14 helyen, kint a templomon kívül pedig kálváriákat, amelyek egy-egy dombra épültek, vagy akár egy-egy síkterületen is szabadtéri keresztútként funkcionálnak. A mai műsorban szeretném, hogyha az első három stációról beszélgetnénk, amiről talán tudjuk, hogy az első három stáció, ugye Pilátusnak az ítélete, az első stáció, hogy Pilátus halálra ítéli Jézust, a második Jézus vállára veszi a keresztet, a harmadik pedig Jézus először esik el a kereszt súlya alatt. És akkor innen indulna ez a beszélgetés tulajdonképpen, itt már a beszélgető társaim nagyon szeretnének hozzászólni a témához, éppen ezért meg is adom nekik a lehetőséget, és nézzük meg az első stációt, Pilátus halálra ítéli Jézust. Tudjuk azt, hogy Pilátus alapvetően próbálja bebizonyítani Jézusnak az ártatlanságát, próbál a védelmére is kelni úgy félszavakkal, félmondatokkal, aztán végül is a tömeg az, aki meggyőzi őt arról, hogy ne bocsássa szabadon, tehát enged a tömeg hangjának azért, mert hogy a tömegből elhangzik az a gondolat, hogy a hatalma van veszélybe Pilátusnak, és a hatalmát félti, a császárra hivatkoznak, próbálják őt érzelmileg befolyásolni, aztán még a felesége is Jézus védelmére kell, és ebben a pillanatban történik meg az a híres jelenet, amikor Pilátus megmossa a kezeit, ebből születik ez a mondás, hogy mosom kezeimet, vagyis levettem a kezemet az ügyről, levettem a felelősségemet, kibújtam a felelősség vállalás alól, és mindenki csináljon, amit akar, című történet. Ez az első állomás. Számotokra mit jelent ez az állomás, hogy Pilátus halálra ítéli Jézust? Mi ma hogyan értelmezhetjük ezt? Miért jelenik meg a keresztúton? Miért fontos ezzel kezdeni mondjuk az imádságot? Mi jön le nektek ebből a stációból, hogyha ezt hallod, hogy Pilátus halálra ítéli Jézust?
Nekem így a saját életembe jutott eszembe példa. Lehet, hogy nem feltétlenül jó, de hogy mi is hányszor ítéljük halálra Jézust az életünkben, hogy mondjuk hányszor viszel a világ minket, vagy a társaság, vagy bármi, hogy gondolkodunk-e azon, hogy hú, most akkor meg kellene szólalnom Jézus mellett, vagy fogom, és akkor azt mondom, hogy hát akkor most inkább nem, jaj, mert mi lesz, ha nem szeretnek, tehát ez gyerekeknél is látom, hogy nem fognak szeretni akkor, hogyha mondjuk kiállok emellett, meg amellett, holott tudom, hogy ő jó. Tehát látom az igazságot, és mégse teszem meg, hogy mondjuk kiállok Jézus mellett, vagy akár egy másik ember mellett is. A hitem mellett is. Tehát, hogy elvisz a világ sokszor, meg az, hogy engem szeressenek.
Igen, sokszor ugye ebből született talán ez a mondás, hogy bűnösök közt ugye cinkos, aki hallgat. Tehát Pilátus hiába tudta Jézus ártatlanságát, és meg is védhetjük Pilátust, hogy nem volt ő olyan gonosz ember, érezte, hogy valami nincs rendben, tapasztalta, látta Jézus tekintetét, Jézussal való beszélgetésben elegyedett, ugye, és hát azért ott Jézus mond neki megdöbbentő dolgokat, és megdöbbent Pilátus, de valahogy a népszerűségét, az imidzsét, ugye modern szóval, nagyon féltette az emberek előtt, tehát ez látszik, hogy igazából az ő bűne ebben áll, hogy egy igaz embert hagyott elveszni, az ő emberségében magára hagyta, nem kelt a védelmére, vagyis ez az igazságérzet, tehát feladta a lelkiismeretének a szavát, pedig a lelkiismerete is szólt, sőt, külső hangokat is, az Isten oda küldte az ő feleségét is, hogy figyelmeztesse, és ő nem, a népszerűségét és a hatalmát igazából nem adta fel. De ez egy érdekes dolog különben, hogy mennyire tudja az embert ezt befolyásolni.
Nekem erről a stációról az jut eszembe, hogy Jézus megtehette volna azt, hogy nem fogadja el ezt az ítéletet. Tehát ő ebből a helyzetből nagyon könnyen szabadulhatott volna, ő mégis vállalta azt értünk, hogy kimondják felette azt, hogy meg kell, hogy halljon. És ez a fajta önfeláldozás, ami szerintem nagyon követendő lehetne, és próbálhatnánk ezt megközelíteni egy picikét, így a mindennapokban, csatlakozva ahhoz, amit Kriszta mondott, hogy egy megfoghatatlan példaképű ebben is nekünk.
sok esetben ugye tűrni, vagy elviselni, elfogadni azokat az ítéleteket, amelyeket mások azért hoznak, hogy a népszerűségüket megőrizzék. De nagyon sok mindenre tanít, biztos ez az első stáció, és nagyon sok mindenről elgondolkodhatunk, amikor erről hallunk, ezt halljuk, ezt imádkozzuk, akár a templomban, akár otthon imádkozzuk a keresztutat, hogy ott van egy igaz ember, és ott van egy másik, akinek hatalma lenne fellázadni és felkelni az ő védelmére, és a népszerűsége miatt nem teszi azért, hogy a jó képet, ami róla kialakult, azt tartsa a főpapok, az írástudók, a nép előtt. És tulajdonképpen igazából itt van óriási nagy bűne Pilátusnak, és a mai világnak is talán, hogy sokszor az igazak mellett nem áll ki, hanem csendben sunnyog, csendben hallgat, és nem áll ki az igazak védelmében, nem áll ki a gyengék védelmében, hanem nagyon sokszor csak ítél ez a világ, és ezt látjuk a társadalomban is, hogy nagyon sokszor a társadalmunk is csak ítél, kimondja az ítéletet, és úgy csinál, mint Pilátus, ugye mossa kezeit, nagyon sokszor, amikor felelősséget kellene vállalni, sokan csak a kezüket mossák, és leveszik a kezüket sok ügyről, sok történésről, sok hibáról, sok bűnről, és mindenki a mosom kezeimet felkiáltással hátralép, és igazából nagyon sokszor eljutunk oda, hogy nem állunk ki az igazak mellett, nem állunk ki azok mellett, akik rászorulnak arra, hogy valaki a pártjukat fogja és kiálljon mellettük, és tulajdonképpen Jézus, mint igaz ember, ennek lett az áldozata, hogy nem volt, aki kiálljon mellette. Tulajdonképpen ott és akkor a Jeruzsálembe való virágvasárnapi bevonulás után, amikor mindenki éjjenzett, mert azt gondolták, hogy majd látványos csodákat tesz, majd elkápráztatja őket, és úgy táncol, ahogy fütyülnek, igazából csalódniuk kellett, mert Jézus nem hajlandó jeleket és csodákat tenni az emberek kedvére, mert nem erre kapta a hatalmát, és utána ezek az emberek gyakorlatilag nem állnak mellé, nem védik meg, mert nem úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. És nagyon sokszor ez van most is, hogy amikor valaki nem úgy táncol, ahogy fütyülnek mások, akkor képesek arra hamar, hogy ellene forduljanak, és visszafordítsák azt, amit nem tett meg az ő elvárásaiknak megfelelően. És ezért nagyon sok igaz ember, ugye hát sokszor kárt szenved és ítélet alá esik, mint ahogy Jézus Pilátus előtt. És bár sokszor emlegetjük, hogy Pilátus nem teljesen volt hibás Jézus ítéletében, de itt azt gondolom, hogy hát mégiscsak az volt, hiszen hallgatott az emberekre, és hallgatott arra, amire őt bíztatták a hatalmával, fenyegetve és elérzékenyítve őt. És aztán utána folytatódik a történet, Pilátus megmossa kezeit, Jézust elítélik a törvények szerint, és nagyon érdekes még egy jelenet, ami ugye nincs a keresztúton, mint stáció, de ide kapcsolódik az elsőhöz, hogy Pilátus felteszi a kérdést, hogy kit bocsássak szabadon, és milyen érdekes, hogy az emberek egy rablót választanak, egy olyan bűnözőt, akiről mindenki tudja, hogy bűnöző, és tulajdonképpen Jézusról is mindenki tudja, hogy igaz. Tehát egyikről tudják azt, hogy egy igaz ember, egy ártatlan, a másikról pedig tudják, hogy egy bűnöző, egy rabló, és esetleg ők is később az áldozatául eshetnek, és mégis Barrabást választják. Szerintetek miért választották az emberek az igaz helyett a bűnöst? Ez ugyan érdekes kérdés, vagy egy érdekes dolog, hogy miért nem Jézust választották vajon az emberek?
Manapság is van az, a népszerűbbet választják, aki hogy mondjam, amikor kimondják nekünk az igazságot valamiről, az nagyon sok embernek úgy jön le, hogy megköti a szabadságában, hogy nekem ne mondják meg, hogy én milyen legyek, hogy azért Jézus elmondta, hogy mik a kritériumai, úgy mondanak nagyon csúnya szóval, hogy ugye a mennyországba jussunk, hogy mit kell tennünk azért, hogy valóban arra a helyre jussunk, amit az Atya számunkra készített. És hát ez nem mindenkinek tetszett, ugye szeretjük manapság is a kényelmes életet, azt az életet, amit mi irányítunk, minket ne irányítson senki, és ott van ez a rabló, aki tök mindegy, de nem akarja az életünket irányítani. Igaz, lehet leural, lehet leszúr minket a következő utcasarkon, de mégiscsak az életemnek én vagyok az ura, nekem senki ne akarja megmondani. Hiába tudták azt, hogy igaz, de úgy gondolták, hogy ez teljesítetlen, meg egyébként is miért szól bele az életünkbe, ami manapság megy a közösségi médiában. Hogyha bárki az igazságot mondja meg, és nekünk az nem tetszik, mert amit te is mondtál, Balázs, atya, hogy nem úgy táncol, hogy fütyülünk, akkor abban a pillanatban tücsköd békát rá kiabálnak.
Pilátusról érdekes, hogy vajon miért bízza rá a népre, hogy ők válasszanak. Olvastam egy ilyet, hogy talán Pilátus bízott a népnek a józan ítélő képességébe, és azt remélte, hogy meg tudja őket győzni arról, hogy így érzelmileg, hogy Jézus ugye ártatlan, és azt remélte, hogy sikerül ugye ezt elérni, hogy a nép igazából a vallási vezetőkkel szemben kimondja Jézus ártatlanságát, de ez nem sikerült. És még egy érdekes dolgot olvastam, amit most így még ide tennék megosztásként, Barrabásról, amit én sem hallottam eddig, hanem most szembesültem ezzel, és tényleg így az értelmezés szerint talán lehet ennek valóság alapja. Nagyon érdekes. Ugye azt mondja egy tanulmány, hogy Barrabást ugye a gyilkost kellett volna a középső kereszten megfeszíteni. Elemezzük egy kicsit Barrabásnak a nevét. A Barrabás név nem utónév, hanem családnév, úgy, mint abban az időben nagyon sokszor ugye a hagyomány szerint hozzátették a nevekhez a bár szót, ami azt jelenti, hogy valakinek a fia, sokszor halljuk ugye az evangéliumban is például, hogy Simon Jónás fia, tehát a bár azt jelenti, hogy valakinek a fia, és az Abbás ugye az az édesapjának a neve volt, tehát Bar Abbás azt jelenti, hogy Abbás fia. Tulajdonképpen az atyafia is sok, korai kézirat feljegyzi, hogy Barrabásnak a keresztneve Jesua volt, vagyis Jézus. Ezt nem tudom, hogy mennyire hiteles adatok, de azt írják, hogy vannak erre történelmi adatok, mi vagy abban a korban nagyon-nagyon gyakori volt a Jézus névnek a keresztnévként való használata. És ugye maga a Jesua név, a Jézus név az azt jelenti, hogy Jahve megment, vagyis az Isten megment. És hogy milyen érdekes, hogyha így nézzük, a Barrabás név, ugye Bár Abbás, ugye, és hogyha, ami ugye Abbás fia, Isten megment, hogyha a keresztneve valóban Jesua volt, és milyen érdekes, hogy valóban Jézusnak az elítélése menti meg az ő életét, hogy nem őt feszítették keresztre. Tehát tulajdonképpen Jézus talán ezért is hagyja, hogy a nép Barrabást válassza és nem tiltakozik, mert ezzel ő megment egy életet. Ő tudja, hogy ő harmadnapra feltámad, de így ezzel megmenti Barrabásnak az életét, hogyha valóban ez a tanulmány igaz, és valóban így a korabeli tanulmányok alapján, vagy feljegyzések alapján Jesuha volt a neve, ami azt jelenti, hogy Isten megment, akkor valóban ott Pilátus előtt tulajdonképpen Jézus megmentette Barrabást, mint messiás. Érdekes, hogy milyen különleges dolog ez, hogy Jézusnak az egész szenvedése tele van a megmentéssel, hogy a kereszten is a bűnösökért imádkozik, mindig meg akar menteni valakit, és ezt egészen a haláláig folytatja. Tovább lépve Jézus vállára veszi a keresztet. Vajon mit jelenthet ez a stáció, ugye a ma embere számára, hogy vállra venni a keresztet?
Hát szerintem szembesülni a bűneinkkel például. Tehát nekem ez is jelenti. Tehát az, hogy merjük azt felvállalni, hogy mi bűnösök vagyunk, merjünk szembenézni azzal, hogyha hibázunk, és tudjuk, hogy ennek ugyan lesznek következményei, vagy vannak következményei, de akkor is ezt az utat fogjuk járni.
Én a kereszttel kapcsolatban olvastam egyszer, mert mindig kerestem, hogy vajon mi lehet a keresztem. Lehet, hogy furcsa, de lehet, hogy vannak, akik még így vannak, vagy voltak vele. És hát nagyon hamar megmutatja az Isten, hogyha tényleg beszélgetünk vele erről, hogy szeretnénk tudni. Én egyszer elmondtam, másnap jött a válasz, akkor egy hónapig tartó jó gyászmunka volt, mire elfogadtam azt igazából, mi is az én keresztem az életemben. De ugye kisebb kereszteket kerestem, hogy mondták, hogy vannak kisebb, nagyobb keresztek, és akkor valahol azt olvastam, hogy kisebb munka, amit nem szeretünk megcsinálni mondjuk otthon. Én például nagyon nem szeretem etetni a kutyát. Nem tudom miért, de egyszerűen nem, és akkor inkább elvállaltam többször. Tehát ez is egy kisebb kereszt. Azok a dolgok, amik mondjuk nehezünkre esnek, nehezen végzünk el munkát, nem olyan szívesen csináljuk, Istennek felajánlva, egy kis keresztként nagyon-nagyon nagy kincsek lehetnek. A nagyobb kereszt pedig mindenkinek ott van az életében. Az én életemben azért, hogy a szüleim válása által létrejött szeretethiány azért az nyilvánvalóan az egész életemet végigkíséri. Az, ami, akivel, ugye, ha Jézussal járom ezt az utat, meg ezt a keresztutat, akkor szinte fájdalommentes, de az tény, hogy egész életen átcipeljük ezt a keresztet. Mi, akik mondjuk, akiknek ez a... De nyilván van több kereszt is létezik, amit az előbb elmondtam.
Hát igen, nyilván itt nagyon fontos, hogy amikor ezt a stációt imádkozzuk, akkor itt nem a fából készült keresztre gondolunk elsősorban, mert Jézus tulajdonképpen itt egyrészt felvette a gerendát a vállára, azt a fából készült kereszt részt, ugye talán tudjuk azt, hogy nem az egész keresztet vitte Jézus a Golgota felé, hanem csak a vízszintes ágát, azt a gerendát, amire a két kezét szegezték, ugye a vízszintes ágát hurcolta a vállán, a hátán. De itt ugye magára vette az ítéletnek a keresztjét, magára vette annak a keresztjét, hogy nem fogadják el őt az emberek, magára veszi annak a keresztjét, hogy kitaszították a társadalomból, magára veszi azt, ahogy látja az embereknek a gyűlöletét, haragját, látja, ahogy halálát kérik, és azt kiabálják, hogy keresztre vele, látja, hogy a tanítványai elfutnak, ott hagyják még azok is, akikkel a legszorosabb kapcsolatban volt, és gyakorlatilag ezt mind a vállára veszi. Vállára veszik akár a kudarcokat, hogy nem mindig sikerült az embereknek őt elfogadnia, és nagyon-nagyon sok mindent a vállára vesz. Éppen ezért, amikor a kereszt vállra vételéről van szó, akkor mi egyéni keresztjeinkre is gondolunk, hogy milyen terheket hordozunk, vajon mi minden nap milyen terheket veszünk a vállunkra, legyen egy betegség keresztje, egy nehézség, egy családi probléma, egy gyász, egy haláleset, egy emberi kapcsolat megromlása, egy munkahelyi zűrzavar, akár lelki probléma, lelki vívódások, sok-sok kereszt lehet, amit nap mint nap felveszünk, és ebben egyesülhetünk Jézussal. És azért ez egy nagy lelki könnyebbség annak, aki a keresztutat imádkozza, hogy ha Jézus a vállára vette minden nap a keresztjét, akkor nekem is meg kell tennem. És aztán, ahogy folytatjuk a keresztútról való elmélkedést, talán még mélyebben és még több mindent megértünk, hogy Jézus miért volt ennyire kitartó, és miért nem dobta el a keresztet, miért vitte és miért vette fel újra és újra a keresztet, és miért haladt előre ennek ellenére is. De hát erről már csak a következő műsorban tudunk beszélni, hiszen el is szaladt a műsoridőnk, úgyhogy mindenkinek áldott és kegyelemteljes időtöltést, és ne feledkezzünk meg arról, hogy a nagybőjti szentidő mindannyiunk számára egy ajándék és egy lehetőség, hogy lemondjunk, böjtöljünk, imádkozzunk, vagy valamilyen jót tegyünk, jót cselekedjünk, amire buzdít bennünket a Szentatya és az Egyház is, akár a tartós élelmiszergyűjtés kapcsán, és ezt bátran tegyük meg, hogyha kicsivel is, de mindenféleképpen segítsük azokat, akik erre rászorulnak. És hogyha szívesen megtesszük, akkor az Isten is mindig örömmel fog rajtunk segíteni, hiszen ott van a Biblia aranyszabálya, amit szeretnél, hogy veled tegyenek, tedd meg te is másokkal. Így kívánunk mindenkinek áldott hetet, áldott nagybőjti szent időt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya, Szűz Mária istenanyaságáról Takács Mátéval beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ márciusi programjairól beszélgetünk. Majd Varga Béla Sajóládi plébános Találkozások című természetfotóiból nyílt kiállításának megnyitójára látogatunk. Végül pedig megismerhetik a Bródy Sándor könyvtár március végi programjait és a Gárdonyi Géza Színház új bemutatójáról, a Hétpettyes Lovak című mese előadásról is szó lesz. Rövid ajánlunkban Varga Béla Sajóládi plébános beszél.
Ezen találkozásokban is ott van az Isten. Néha nem ismerjük az ember elsőre. Lehet, hogy rá kell nézni még egyszer, harmadjára, negyedjére, sokadjára. Vagy talán csak otthon, amikor a képeit nézi az ember. Igen, itt voltam, itt találkoztam az Istennel. Én kívánom mindenkinek azt, amikor ezeket a képeket végignézi, nem profi képek, ezek amatőr képek, egyszerű, hétköznap amatőr képek, érezze át ő is. Indítást kapott arra, hogy menjen valahová, induljon el, hogy találkozzon valakivel, a nagybetűs valakivel, ki számunkra maga az élő Isten.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, majd regionális sporthíreket hallgathatnak. Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Három órakor kezdődő történelmi sorozatunk mai adásában elérkezünk egyháztörténelmi sorozatunk utolsó felvételéhez. Az elhangzott 114 adásban Budapéter atyával Klész Beáta beszélgetett. Négy órakor zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kovács Krisztina, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Sokszor mondtam már, és most is könnyek között mondom, sokan élnek úgy, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Mulandó dolgokban látják életük célját, Istenük a has, és azzal dicsekszenek, amit szégyelniük kellene. Csak a földieken jár az eszük. Olvasom a Filippieknek írt levélben. Ideig való, örökké való. E két fogalom állandóan foglalkoztatja az embereket. Bizonnyal még azokat is, akik nem hisznek az örökké valóságban. Mert miközben az örökké valóságot tagadják, tudat alatt számolnak vele. A hívő számára az örökké valónak tudata rendkívül fontos, hiszen az szítja benne a reményt a megígért javak iránt. Mindenki számára tagadhatatlan, hogy a földi dolgok mulandók. Van-e tehát észszerűbb, mint az örökké megmaradó értékek felé tekinteni? Ez a szemlélet majd rászoktat arra, hogy ne csüggedjünk jobban a földi dolgokon, mint ahogy megérdemlik. Sajnálod, hogy mindig a pillanat köti le figyelmedet, s ritkán lépnek át gondolataid az örökké valóságba? Jelölj ki hát magadnak jelképeket, melyek az örökké valóságra emlékeztetnek. Ilyenek lehetnek minden torony, mely az ég felé mutat. Minden gyászjelentés, amit a postás kézbesít, minden patak, amely folyóba ömlik, minden születésnapod, mely eltávolít a születéstől és közelebb visz az utolsóhoz, minden pályaudvar, állomás, ahol kiszállsz. Istenem, mikor az utunk véget ér, fáradt bennünk a vér, az ér, már nem érdekel a jelen, csak az örök, a végtelen. Velkünk a múltba menekül, folyton beljebb, szüntelenül, és egyszer oly messzire jár, hogy nem tud visszajönni már.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.